Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Színpad.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet, a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
A felfedezés öröme a MUPA bemutatja Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek programját, amely április 1-től 12-ig tart. Világsztárok, remek művek, az idei Bartók Tavaszon üdítő és feledhetetlen pillanatokat ígér a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek összművészeti fesztivál, amelynek programjai között a Kortárs Táncszínház egyik legismertebb társulatának produkciója, ez a Bina Baus féle Tánzteáter Wuppertal, aztán egy búcsúkturnéra induló jazz együttes koncertje, arab opera varázslatos világa, valamint barokk remek művek világhírű előadói szerepelnek. Szomolányi Janina operatív igazgatóval beszélgetek. Tavaszi fesztivál nagyon sok tánccal, illetve balettel. Hogy sikerült összeállítani az idei programot?
Hát ez mindig a szerencse. Vagy ennek nem tudom a receptjét, ez néha működik, néha nem. Tényleg nagyon izgalmas tánckínálattal készülünk. 15 év után végre újra Budapesten lesz a Tánzteáter Wuppertal. Velük fogjuk zárni a fesztivált, mert ők a fesztivál utolsó hétvégéjén lesznek, és nyitni pedig a Lett Nemzeti Opera Balett együttesével fogjuk, akik a 20. század táncművészetének egy nagyon ikonikus alakjának életét, Nizsinszky életét dolgozzák fel színpadon. És lesznek magyar táncegyüttesek és hazai bemutatók is. A Székesfehérvári Balett Színház Tiszta Szoba címmel Lajko Félix zenéjére készíti a legújabb koreográfiáját, és Bozsik Ivett pedig a Nemzeti Táncszínházban készül a bemutatójára.
Táncon kívül is lesznek programok?
Hát a húsvét az szinte minden második évben a fesztivál idejére esik, és talán ebben az évben a húsvéti programunk is nagyon izgalmas és kiemelkedő. Sir John Eliot Gardiner a húsvét után egy nappal, mert ők kedden érkeznek, az új együttesével érkezik, és egy kifejezetten húsvéti programot adnak a MUPA-ban, és a húsvéti hétvégénket, és ezt komoly diplomáciai egyeztetés is előzte meg, Gardiner által alapított Monteverdi kórus és az angol barokk szólisták kezdik egy János Passióval, de közte lesz még Sebestyén Mártának és Andrejszky Juditnak a Pesti Vigadóban egy zeneileg izgalmas és unikális, a régi zenét és a népzenét vegyítő, szintén húsvéti tematikájú koncertje, a Magyar Állami Népi Együttessel, a Kivirágzott Keresztfája, a húsvéti táncjátékunkat tűzzük színpadra, tehát hogy tényleg az is nagyon izgalmasan összeállt. Ilyenkor azért izgulok, hogy minden napra jusson valami olyan, ami húsvéthoz tematikailag azért illeszkedik.
Mi volt a legnehezebb megszervezni? Mert olyan gazdag a program, és olyan változatos.
Hát kihívást okozott az, de ugye ezek ilyen nem fejfájós kihívás, mert mindig öröm, hogyha az embernek ez a legnagyobb baja, hogy hogyan tud összehangolni egy ritmófesztivált, egy Budapestre érkező klasszikál next-tel, mert hogy ezt azért ki kellett gondolni, a Budapest ritmó ezért most egy kicsit kisebb helyszínre költözik, a Magyar Zeneházába, de szerintem ott is egy nagyon kompakt, színes programkínálattal várjuk majd a világzene rajongóit, hogy egy picit nagyobb teret engedjünk a Classical Next-nek, a kortárs klasszikus zenének, de technikailag talán idén a legnagyobb fejtörést, és nem is biztos, hogy nekem, hanem inkább a kollégáknak a Tánztáter Wuppertal előadása volt, mert Pina Bausról azért mindenki tudja, hogy ő a vizet nagyon intenzíven használta a színpadon, és itt tényleg 3000 liter víz az átfolyik egy előadáson, ami a színpadán egy egész más színpad ajzatot fognak ráépíteni, komoly előkészítés készületet igényel.
Akkor a helyszínekről már picit esett szó.
A BMC, a Nemzeti Táncszínház, Millenáris Magyar Zeneháza, Aquarium Klub, ott egy könnyűzenei koncertünk lesz, ők már állandó visszatérő partnerek, ahogy a Zeneakadémia is. Ugye a MUPA-ban lesznek gyönyörű komoly zenei koncertek, és a Fesztivál Színházban a tánc. Idén a jazz koncertünket a Ramart Színházba visszük. Fesztiválon ide most érkezünk először, de kipróbáljuk és úgy tűnik, hogy egy jazzkoncertnek az kitűnő környezet lesz.
Kiállításokról is essen szó.
A Magyar Nemzeti Galéria olasz tematikában Dolce Vita címmel időzítette a fesztivál idejére a kiállítását, és a Ludwig Múzeum, ez még igazán friss hír, mert ez bármennyire hihetetlen, ez tényleg a napokban dőlt el és derült ki. Április 7-én nyitja meg a tavaszi tárlatát Fekete tükör címmel.
Mi volt az, ami Janina számára volt valami izgalmas, vagy érdekes, vagy örömteli?
Hát csak nem akarok sokat beszélni a Tánctáter Wuppertáról, de hogy én ehhez az előadáshoz...
Beszéljünk csak róla.
Igen, tehát hogy én ehhez valószínűleg azért kötődöm lelkileg annyira, mert valamikor, amikor én nagyon-nagyon sok-sok évvel ezelőtt elkezdtem még az Imányi Zsófival a fesztiválon dolgozni, akkor ők a Víg Színházba érkeztek, és én akkor még tolmácsként vehettem részt egy ilyen hatalmas produkciónak a születésébe, és azért ez majdnem ugyanaz, tehát hogy most is valószínűleg nem is fogom tudni elengedni az utolsó pillanatig, de hogy ez tényleg nagyon közel áll.
Valószínűleg mindenki másnak is, úgyhogy ez egy óriási dolog. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
A Fonogram és Emerton Díjas Herzko Ágnes a magyar népzenei, világzenei élet megkerülhetetlen személyisége. Ő is fellép a Bartók Tavasz Művészeti Heteken. Milyen a tavaszi fesztiválba így bekapcsolódni, és aztán egy nagyon sajátos műsorról, mert az az egész nagyon művilágban élünk, minden mesterkért. És a legegyszerűbb, de legcsodálatosabb természetességgel él és virágoztat.
Hát óriási megtiszteltetés. Elsősorban azért, mert Bartók Béla nevéhez kapcsolódik, és évtizedek óta én nem csak népdalénekesként foglalkozom Bartók Bélával, hanem nyilván az egyéb más zeneszerzői munkásságával is, ami igazán hozzáláncolt, ha szabad így mondani, azon kívül, hogy az egyik kedvenc operám a Kékszakálló Hercegváron. Hát most már 2006 óta énekelem az általa feldolgozott népdalokat, a 10 magyar, a 8 magyar és a 20 magyar népdalból, amik hát talán nem veszik nagy képűségnek. A 20 magyar népdalnak az előadása, az legalább akkora kihívás az énekesnek, mint a zongoristának. Biztos sokan hallották azt a úgymond pletykát, hogy amikor a 20 magyar népdalból például Bartók az aktuális fellépőjével beválogatta a műsorba a 6 forintos nótát vagy a Székely Frist, akkor ment a koncert előtt a beszélgetés, és koncert előtt pár egy adott idővel közölte a Bartók, hogy ő most megy egy kicsit gyakorolni. Tehát, hogy az olyan fantasztikus technikai kihívást is jelent az a két darab, hogy ahhoz még Bartók Bélának is egy picit át kellett játszani a futamokat. És én nagyon élveztem ezt a kihívást, hogy egy egészen más szintű felkészülést igényel, és a legtöbbet Kis Péter zongoraművésszel csináltam, és Szalai András szimbólum művészel, hogy annyira jó volt érezni, hogy meg tudjuk ugrani. Hát az, hogy ők megugorják, ugye az természetes, de hogy sikerül valami olyasmit letenni az asztalra, ami a közönség számára is élvezetes, meg számunkra is. Szóval nekem Bartók egy ilyen külön rekeszben van. Én a Zeneakadémián óraadó tanárként tanítok, és ott is igyekszem nem csak a magyar anyagot becsempészni a hallgatók tananyagába, hanem évek óta mindig csinálok olyan kamara órát, aminek Szomszéd népek népzenéje a címe, ugye a Bartók által írt tanulmány kapcsán, és a környező népek népzenéjéből is válogatunk. Szlovák, román, horvát, szerb. A legutolsó ilyen kamaránk Eredics Benyáminnal, aki szintén az egyik fontos résztvevője ennek a tavaszi fesztiválos műsornak, egy olyan kamarát csináltunk, ahol Bartók bánáti szerb gyűjtését dolgoztuk fel. Ez is egy óriási szerelem volt, és ennek a gyűjtésnek a legszebb darabjai el fognak hangzani ezen a bizonyos április 8-ai előadáson is. És az, hogy amit említett, hogy a legtermészetesebb és az egyszerűségében szinte a legszebb, mi nagyon-nagyon nagy örömmel és büszkeséggel szeretnénk képviselni azt a tiszta forrást, amit annak idején Bartók megtalált és felgyűjtött és közreadott, és olyan fantasztikus fiatal tehetségekkel fogok közreműködni, mint Básics Branka, vagy Radis Afrodité. Őket a közönség, biztos vagyok benne, hogy még nagyon sokszor fogja látni, és miután az Afroditét én tanítottam is, van bennem egy kis ilyen anyai, pedagógusi büszkeség is, de ezt csak nagyon-nagyon halkan mondom, mert vannak azok a tehetségek, akit éppen hogy csak egy picit meg kell lökni, és nem kell izzadni tanárként, hogy ott kipréselődjön valami eredmény, hanem a Diti egy olyan ős tehetség, akit elég csak egy picit megmozdítani egy-egy félmondattal, vagy egy rövid mutatással, és azonnal bepattan a helyére, és érzi. Nem csak érti, hanem érzi, és ez nagyon-nagyon fontos, és főleg olyan rendkívül nehéz dalokat fogunk előadni, ez az igazság. Szerbeket is, illetve bolgárokat is. Igyekszünk azt a nagyon kevés kapcsolódást, ami a magyar népzenéhez köti ezeknek a népeknek a dalait, abból is egy picit felvillantani, de majd fogják hallani, hogy tényleg kihívás ezeket a dalokat jól elénekelni.
Ének technikailag mennyire más a magyar, és mennyire más a szerb hangkezelés?
Nagyon jó kérdés, köszönjük szépen. Úgy szoktam magyarázni a Zeneakadémia hallgatóinak is, hogy az általában a szláv énekléshez valamiféle más technika kell, érdekes módon egy felszabadultabb, lazább, például most egy kicsit technikás leszek, de hogy a gégének nem kell felszorulni, a bizonyos bolgár daloknál egyébként igen, tehát hogy az a feszítés az másképp nem megy, de mondjuk a szerb daloknál ahhoz, hogy az megnyíljon, és úgy szóljon, mint egy hajókürt, akár férfi, akár nő énekli, ahhoz kell egyfajta idézelben, tehát ilyen hőstenoros éneklés, ami mondjuk a magyar népzene előadásmódjától teljesen előtt.
Egy gyönyörű világot választott ki teljesedésül ehhez a hanghoz, de Judit nem jutott az eszébe. Kék szakállút említve.
Az egy teljesen más műfaj, úgyhogy én mindig csak csodálva hallgatom azokat az énekeseket, akik ezt a szerepet megcsinálják, tehát ez képtelenség. Az én hangterjedelmem az nagyon kevés a Judit szerepéhez.
De hát ezzel a hangterjedelmel egy nagyon-nagyon gazdag világot bont ki.
Hát igyekszem.
Köszönöm szépen.
Én köszönöm.
Az áprilisi összművészeti Bartók Fesztivál számos találkozónak is otthont ad a 2026-os Klasszikál Next Bartók Tavas részeként Budapestről hozza össze különböző szakmai eseményeket, a nemzetközi klasszikus és kortárs zenei széna kulcs szereplőit. Idén is a világzene sokszínűségét mutatja be, és nagy kérdéseit járja körül a Budapest Ritmó koncert és szakma program kínálata, míg a 15 éves Margó Irodalmi Fesztivál a kortárs magyar irodalom legfontosabb alkotóit és műfajait vonultatja fel. Gerendás generációk estjén a magyar könnyűzene egyik legkarakteresebb és folyamatosan megújul alkotója Gerendás Péter is színpadra lép. Őt hallják!
Emlékszem mindenre, meg soha nem volt oly rég, nem olyan rég. Emlékszem nevekre, utcákra, terekre még, keresem rég. Ábrándos gyermekkorom, fény évre tőlem, de mégiscsak egy percre van önmagam. Kötélen megszállt ruhákon pihent anyám, ragyogó nyám. A lépcsőn már hallottam, élesen kattan a szám, s valaki vár. Vízhangzó körfolyosom, harangszó a Kossuth hadó, dél idején a nap közepén. Láthatnám újra a házunk, s te is ott lehetnél. Az erkélyre lógna a lábunk, s ugyanúgy nevetnél. Sapkánkra óbélyeg sodor, a vacogó szél, a kacagó tét. Fázósan csúszkáltunk patakon, fagyott jegén, hogy felejthetnék. Halkabban szólt a világ,
de hallhattuk egymás szavát, s a mamad alól még átkarol. Ha láthatnám újra a házunk, s te is ott lennél, az elkérő lóna a lábunk, s ugyanúgy nevetnél. Ha hinném, hogy van folytatás, már nem számolnád az időt. Ha kezdhetném újra, ha láthatnám újra, s te ott lennél, oda mennél. Ha láthatnám újra a házunk, s te is ott lennél, az elkérő lóna a lábunk, s ugyanúgy nevetnél. Emlékszem mindenre, meg súlom nem volt a rég, nem olyan rég. Hangtalan estéken tűzsarkú léptet veszik, keresem még.
Február 9-én éjfélig lehet jelentkezni a versünnep alapítvány idei versenyprogramjára. Három kategóriában várják határon innen és túlról a hivatalos és tanulmányokat folytató előadó művészek, zeneszerzők, film- és képzőművészek jelentkezését. Az idei versünnep tematikája 2026 kiemelt irodalmi évfordulóihoz kapcsolódik. Berzsenyi Dániel 1776-1836, Tóth Árpád 1886-1929, Csúri Sándor 1930-2016 és Oláh János 1942-2016. Február 9-én éjfélig várják a jelentkezéseket. A versenyre három kategóriában jelentkezhetnek hivatásos előadóművészek, zeneszerzők, film- és képzőművészek, valamint egyetemek és képzőintézmények hallgatói. A jelentkezéseket vers és prózamondás, énekelt vers vagy vers megzenésítés, képző vagy filmművészeti alkotás kategóriában várják. Jelentkezési határidő február 9-e éjfél. A felhívás az alapítvány, tehát a versünnep alapítvány honlapján érhető el, ott lehet nevezni a jelentkezési lap kitöltésével. A Katona József Színház vezetését február 1-ével Máté Gábortól, aki 15 évig irányította a színházat, Székely Kriszta vette át. Máté Gábor színészként 87-ben csatlakozott a Katona társulatához, majd 2011-től a színház ügyvezető igazgatója, és számos előadást jegyez rendezőként. Vezetése alatt az intézmény közel 9000 előadáson, mint egy 1,5 millió nézőt fogadott, produkcióit rangos díjakkal ismerték el, drámapedagógiai programjában pedig több ezer fiatal élhette meg a színházi közösség élményét. Máté Gábor igazgatói pozíciója megszűnésével a Katona József Színház új produkcióban nem működik közre. Székely Kriszta lett az utóda. Székely Kriszta Színház és Filmvészeti Egyetem színházrendező szakán végzett Székely Gábor és Bodó Viktor osztályában. 2015-től a Katona társulatának tagja. Az elmúlt években a színház több sikeres előadása fűződik a nevéhez, egyebek mellett a Nóra, a Kaukázusi Krétakör, a Platonov, legutóbb pedig a decemberben bemutatott Chicago. Rendezőként dolgozott számos hazai színházban, valamint Ausztriában, Németországban és Olaszországban. 2025. novembere óta pedig a Mitosz 21 Nemzetközi Színházi Szervezet elnöki tisztét tölti be. Tehát Székely Kriszta a Katona József Színház új ügyvezető igazgatónként irányítja, egyben Tarnóczy Jakab rendező és Szabó Székely Ármin dramaturg mellett tagja a Színházi Művészeti Tanácsnak. Érkezésével Tóth Péter operatív igazgatóként, Gricz István pedig kommunikációs vezetőként csatlakozik a színházhoz. The A Budapesti Fesztivál Zenekar világszinten is egyedülálló módon két évente házi versenyt szervez muzsikusainak, hogy időről időre szólistaként is bemutatkozhassanak. A versenyt azért nevezték el a hegedűművész karmester Vég Sándorról, mert rendíthetetlenül képviselte azt a gondolatot, hogy egy zenekarban is szólisztikusan kell játszani. A Vég Sándor idei győztesei Márta Detlaff, hegedűművész és Kóbor Éva hegedűművész, külön díjasai pedig Puporka Jánő nagybőgő művész és Szalomi Oszka Brácsa művész lettek. Kóbor Éva hegedűművésszel beszélgetek. Ugye 4 éves korában kezdett el hegedülni Franciaországban.
Igen, igazából a szüleim nem zenészek, de apukám nagyon-nagyon zeneszerető, és ő adta azt az ötletet, hogy kezdjek el hegedülni 4 évesen, és szerintem 4 évesen nem nagyon mond a
gyerek. Ez hol történt?
Ez Franciaországban, Monakóban. És akkor odaadta a hangszert a kezembe, és egyből nagyon megszerettem. Sok koncertekre jártunk, operákba, és akkor így. Apukám informatikus, programozó, anyukám meg vendéglátóba egy hotelbe dolgozik.
És akkor egyedüli gyermekként?
Van testvérem.
És ő is itt tanult zenélni, vagy pedig csak ez? 4 évesen. Papa észrevette, hogy itt ügyes a leány.
A testvérem kisebb, mint én. Ő utánam jött, és ő is elkezdett zenélni, pedig gitározott, de rájött, hogy gitárral nagyon sokat kell gyakorolni, és ő erre nem volt hajlandó.
Hegedűvel még többet kell gyakorolni. De 4 éves korban mi fogta meg a hegedűbe? Miért pont ez, mert legtöbb egy zongorával kezdenek?
Hát nem mondanám, hogy a saját hangszínem, mert szerintem 4 évesen az abszolút nincs. De amikor hallgattam koncerteket, és élőbe, akkor a hegedű hangszíne az nagyon elvarázsolt.
Jó kislány volt, szófogadó kislány volt, az apukának engedelmeskedve, de hát gondolom, hogy az apuka nem erőszakoskodott volna azzal a zenével, ha nincs meg önben az a képesség, hogy ezt szeretem csinálni, vagy ebbe örömöt találok, nem?
Abszolút, egy idő után az enyém lett a dolog, de szerintem, ha ő nem lett volna, akkor én magamtól lehet, hogy nem kezdtem el volna éppen pont hegedülni. Szót fogadtam, de még utána megszerettem.
És ez mindjárt mindenféle versenyek voltak, hogy akkor ott milyen lehetőség volt a zenetanulásra, miket játszott, ha fellépett, akkor hol lépett föl, és akkor milyen tanulási lehetőségek voltak, ott zenetanulási lehetőségek.
Először Kapdaiba kezdtem, az egy Franciaországban, Monaco mellett egy város, és ott minden évben volt 2 koncert, a karácsonyi koncert és a nyári koncert ugye év végén, és akkor ezeken mindig játszottam egy darabot, amire szépen felkészültem egész évben.
Volt kedvenc zeneszerző már akkor?
Nem ismertem annyit, amennyit nyilván most, de Brahms hegedű verseny nekem mindig álmom volt, és már akkor nagyon szerettem. Igen. És utána pedig meg Monakóba folytattam, és ott van egy zeneiskola, ahol tulajdonképpen bármi korosztály is mehet, tehát nem csak gyerekek, és ott folytattam, és ott már több koncert lehetőségem volt, és akkor jelentkeztem ezekre a versenyekre.
És akkor kivette azt észre, hogy önnek ez a hangszer és ön egymásra találtak?
Persze a tanárjaim nagyon támogatóak voltak, úgyhogy ők nagyon segítettek abban, hogy csináljam, de én tényleg mindig nagyon, nagyon szerettem, és éreztem, hogy ebből, tehát én ezt akarom csinálni.
És akkor jött ebből a konzervatórium. Hogyan került ide, vagy hogy ez hogy történt?
Én minden nyáron jöttem Magyarországra, mert a nagymamám itt lakik, és hát egy gyereket jobb nem hagyni tanár nélkül nyáron, mert különben nem nincs gyakorlás. És azért találtunk egy tanárt a nyárra, és akkor ő ajánlotta, hogy a Bartók Konziba kezdjek el tanulni.
Hány éves volt?
15 éves volt, amikor ide költöztem.
És akkor a nagymamánál lakott, mert ugye ez egy más helyszín.
Igen, és még mindig nála lakom. Nagyon szeretem.
Meg tudom érteni. Nagyon jó ez így. Átköltözött ide, ami azt jelenti, hogy ugye ott hagyta gyerekkori pajtásait, egy egész más környezetbe került. Meséljen erről, hogy ez milyen élmény volt.
Szerintem főleg kamaszként, tehát pont a 15 éves, ilyenkor a legnehezebb, mert akkor találja meg magát az ember, hogy kik is valójában a barátai, ő mit akar az életbe, és nagyon nehéz volt nekem, igen, a költözés, és kellett 1-2 év, mire megszoktam, hogy ez így az új életem.
Mennyivel más volt ez a mindennapi élet? Tehát ugye azért itt mások az emberek, mások a szokások, máshogy állnak egymáshoz az emberek, más az egymás közötti közlekedés.
A legnehezebb volt a nyelv, mert most már így beszélek magyarul, de akkor még nehezebben beszéltem, de mivel zenészek körül voltam ott is, itt is, ezért ez egy másik fajta. Ez nagyon segített, igen.
Konzervatórium mit adott, kitanította?
A Bartók konziba jártam Pikner Terézhez, aki egyből rendben szedte a technikámat, főleg a jobb kezem.
Mert ugye más volt eddig a megelőző tanulmányok során?
Sokat foglalkoztunk, hogy minél több darabot tanuljak meg, mert kicsi voltam, és ilyenkor szeretnek, hogyha...
Edukálja magát a gyermek, igen.
Igen, ezért sokszor rá tud menni a technikára, és ezért kellett visszaállítani alapvető dolgokat, amiket most is.
Itt akkor már magára talált a hangszerrel is, meg egyáltalán.
Szerettem a konziba járni, hogy ott érettségiztem végül is magyarul, és igen, ott is gyakoroltam, jelentkeztem versenyre.
És akkor az egyetem?
A simán volt?
Jó, utána jelentkeztem a Zeneakadémiára, pont akkor volt Covid, úgyhogy nekem nem volt felvételim, csak ilyen online rendszerbe, és akkor ott a Perényi Eszter tanárhőnőrhöz kerültem, akinek...
De akkor minnyetet megtetszett a játék, amit küldött anyagot, vagy ez hogy történt?
Több diák küldi saját az anyagját, és kiválasztják azokat, akik tanulhatnak a Zeneakadémián. És akkor Eszter, vagy Perényi Eszter tanárnővel meg volt beszélve, és hozzákerültem.
Perényi Eszterhez kerülni azért, ez már azt jelenti, hogy itt valamit a Perényi Eszter is észrevett meg, hát az ön számára is gondolom egy ilyen súlyú művésszel kontaktusba kerülni, vagy mesterének tekinteni, azért ez valami.
Hát nagy megtiszteltetés volt, hogy ő felvehetett engem, és az első évek kellett egy kis idő, hogy összehangolódjunk, hogy megértsem, hogy ő hogy tanít, de mindent neki köszönhetek.
Ez sima volt, tehát semmiféle, soha nem csalódott se a hangszerbe, se a mesterekbe, se semmibe.
Persze zenészként nem mindig csak pozitív élmények érnek el, de mivel tényleg mindig szerettem, amit csinálok, ezért még a nehéz pillanatokban, vagy amikor egy bizonyos koncert nem úgy sikerült, vagy felvételi nem úgy ment, akkor is próbáltam arra fókuszálni, hogy miért csinálom, az a zene miatt néha kell negatív élmény is.
De hát folyamatosan mindig díjakat nyert, tehát azért én, ahogy olvasom végig, ilyen díj, olyan díj, amilyen verseny volt, akkor olyan díj volt.
Igen, sokszor lehet látni a pozitív dolgokat, de az ember a social médián, meg az önéletrajzból nem látja azok, amik nem sikerülnek, de igen, ezeknek a díjaknak mind nagyon örülök. Ez csak egy bizonyíték, hogy jó irányba haladok, és hogy tovább kell, de mindig minden nem sikerülhet. Az.
Na de hát azért, itt most azért sikerül, mert ugye a fesztiválzenekar azért az bekerülni a fesztiválzenekarba azért az is azt jelenti, hogy hangszerbiztonságot, művészi affinitást, mert ugye Fischer Iván nem vette volna be a sorba, hogyha nem győződött volna meg arról, hogy itt valami kivételes képességű hegedű művészről van szó, ez az egyik. Szóló karrierről álmodozott-e, vagy volt-e olyan ambíció, mert és más zenekarba játszani egyet akkor erről. Egyrészt, hogy mit jelentett a fesztivál zenekarba bekerülni?
Én mindig is szólista akartam lenni, és ez az álmom egyáltalán nem változott meg, mert maga a repertoár olyan, aminek tényleg nagyon megfogja a szívemet, hogy mondjam. De a fesztivál zenekarról nagyon sokat hallottam, meg hát én is jártam koncertekre, és régen nem volt ilyen lehetőség, hogy fiatalok bekerülhessenek, és amikor láttam, hogy kiírták azt az akadémia, ami pont fiatalokra lett kitalálva, akkor úgy láttam, hogy ezt a lehetőséget nem lehet kihagyni, és Iván Fischeren amelyet minden nap dolgozni, és ezért jelentkeztem, és rengeteg mesterkurzuson is részt veszünk, rengeteget játszunk kamaraformációkba is, ami mégis nem csak a nagy zenekarozás, de azt is megszerettem.
Beszéljünk a zeneszerzőkről, akiknek a műveit szívesen játszunk.
Hogyha nézzük szóló műveket, akkor ahogyan említettem, korábban Brahms hegedű verseny, az mindig a kedvencem lesz. Azzal diplomáztam most, mesterdiplomám most volt júniusban, és akkor ezzel diplomáztam, de Csajkovszki hegedű verseny, Sibelius, egyébként Bruck hegedű versenyt, amit a Vég Sándor versenyt játszottam, ezek is mind, de szimfoniákban is rengeteg, most pedig Mahler harmadik szimfonia fog menni a turnén, és az is gyönyörű művek. Sokat hallgatok zongorát leginkább, mert abszolút hallásom, és nagyon úgymond tisztán szól, attól, hogy hallom, hogy tisztán szól, ez valahogy megnyugod. megnyugtató érzést ad. Szeretem.
Hát most mindenféle díjak után, most akkor ez a Végsándor verseny, és akkor erről, ugye, mert azért ez sem akármi.
Amikor kiírták, hogy lesz ez a lehetőség, akkor nem is gondolkoztam, hanem egyből jelentkeztem. Gondolkoztam, milyen hegedű versenyt fogok játszani, és ez a Bruck, az, amikor 14 éves voltam, az volt talán az első hegedű verseny, amit egybe játszottam, és a zenekarral is, és mondtam, hogy na jó, akkor most elővesszük erre az alkalomra, és érdekes volt így 10 év után újra játszani, olyan volt, mintha még nem is játszottam volna. És akkor két fordulós volt, az első egy belsős forduló, a második meg közönség előtt, és én nagyon élveztem játszani és részt venni, és nagyon örülök, hogy megnyerhettem, és mindenkinek gratulálok, mert mindenkit meghallgattam, és nagyon tetszett.
Többiek is tetszettek. Ugye itt már egy egész komoly életmű van.